Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk szent igéit, amelyek írva találhatók a Máté írása szerinti szent evangélium 7. részének, a 13. verstől a 25. versig terjedő szakaszában. Így szól közöttünk a mi mindenható Urunk. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profitáltunk-e, nem a te nevedben őztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Amen. Ami mennyei Urunk, tegye áldotta az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért jeltek és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt hálával borulunk le előtted, hálaadással azért, hogy eljött életünknek ez az időszaka is, és lehetőségünk volt az ünnep napjai alatt megpihenni, letenni terheinket, gondjainkat, és rátalálni a mi egyetlen üdvözítőnkre, az Úr Jézus Krisztusra. Atyám, köszönjük neked azt, hogy az ünnep nem ér véget, mert ezekkel a csendekkel, ezekkel az áldott találkozásokkal, a családi együttlétekkel nem csak az ünnepek napjai alatt akarsz megáldani bennünket, hanem áldásodat tovább hozod a mi hétköznapi életünkbe is. Valóban igazak az ige szavai, atyánk. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amelyre elhívtál bennünket. Olykor annyira meg vagyunk terhelve, oly sok terhet, oly sok gazdagságot cipelünk a hátunkon, és olyan nehéz mindezeket letenni, és belépni ezen a szoros kapun. De arra kérünk most téged, áldj meg bennünket a te igéddel, áldj meg bennünket személyes üzenetekkel, hogy úgy lépjünk tovább, hogy úgy lépjük át ennek az esztendőnek határát, hogy képesek legyünk a keskeny ösvényen járni. Úr Jézus Krisztus, ígéreted szerint légy itt közöttünk. Amen.
Szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem köztetek, úgy, amint írva vagyon Ézsaiás próféta könyvének 28. részében, a 28. rész 16. versében eképpen. Így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a mai igerészünk már rögtön az elején egy örömhírrel kezdődik. Ugyanis azt olvastuk az igében, így szól az Úristen. Igen, kedves testvéreim, Istennek ma is van szava hozzánk, ma is van üzenete számunkra. Örvendezzünk ennek, és vegyük nagyon komolyan, mert ha nem szólna hozzánk Isten, az már nagyon nagy bajt jelentene. Gondoljunk csak gyermekkorunkra, amikor szüleink fegyelmeztek, neveltek bennünket. Ha valami rossz fát tettünk a tűzre sokszor, éppen az volt a büntetés egyik része, hogy nem szóltak semmit. Vagy a szótlanságukkal jelezték, hogy nagyon nem értenek egyet azzal, amit teszünk. De Isten mégis most szól hozzánk, itt is, most is, még mindig. Ugyanis nem mondott el Isten mindent karácsonykor. Ne gondoljuk azt, hogy azzal, hogy karácsony alkalmával részt vettünk Isten tiszteleteken, azzal az egész évi lelki táplálékunkat biztosítottuk. Igaz, hogy fizikális értelemben ilyenkor, karácsonykor a sok finom étel miatt talán felszedünk néhány kilót, de ez nem azt jelenti, hogy az ünnep elmúltával az következő évben már nem eszünk semmit. Sokan sajnos pedig éppen így gondolkodnak lelki értelemben. Egész évben abból akarnak élni, amit karácsonykor mondott a pap, és csodálkoznak azon, hogy egy idő után kimerülnek, és tartalékaik elfogynak, elgyengülnek lelkileg. Isten azonban nem csak egyszer egy évben akar bennünket táplálni, hanem az év minden napján. Ma is, itt is, az új év utolsó napjaiban, és az új év minden egyes napján. Ezért vegyük nagyon komolyan az ő szavát, hogy megerősödhessünk, hogy lelki táplálékhoz jussunk, hogy tovább mehessünk az ő vezetésével az új esztendőbe. A most felolvasott igében, kedves testvéreim, láthatjuk, hogy a kő nagyon fontos helyet foglal el. Hiszen azt mondja Isten, hogy egy próbakövet, egy drága szegletkövet, erős alappal egy követ tett le Sionban. Készülés közben eszembe jutott a gyermekek kőpapír olló játéka. Mindjárt ismerjük ezt a játékot, hogy ha valamit nem tudtak eldönteni a gyermekek, vagy mi, amikor ezt játszottuk, akkor mindig ezzel próbáltuk döntést elérni, hogy ezt a játékot játsszuk. Sosem értettem igazából ebben a játékban, hogy miért van az, hogy ugye egyértelmű, hogy az olló az kicsorbul a kövön, de a papír az miért győzi le a követ. Hiszen a papír az egy olyan törékeny valami, olyan hamar elszakad, vagy ha vízbe kerül, elmálik, a kő viszont megmarad. A kő az egy sokkal szilárdabb dolog, ami kiállja az idő próbáját és a környezet különböző hatásait. És ebből a játékból jutott eszembe az a kép, ami a papírba csomagolt kőnek a képe. Ez egy időt álló dolog, noha papírba van csomagolva, mégis a lényege, a tartalma az a kő, ami megmarad az idők végezetéig. És ebből a képből jutottam el a Szentíráshoz, ami szintén egy időt álló üzenet, az egyetlen időt álló üzenet, az Isten szava, ez az a papírba csomagolt kőszikla, ami itt van a kezünkben a Biblia formájában. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de az Isten igéje az megmarad örökké. És hogyha ebben a múlandó világban valami örökkévalóra vágyunk, valami olyat keresünk, ami megmarad és maradandó, akkor Isten igéjét kell olvasnunk. Akkor Isten igéjéhez kell igazodnunk. Látni fogjuk, hogy mai igénk egy konkrét kőről szól, de mi is a kő általában, miért is fontos, miért is hasznos a kő. A kő mindennapi életünk része, hogyha szétnézünk a környezetünkben, mindenhol találhatunk köveket, nem csak természeti formákban a hegyekben, hanem megmunkált köveket, amik életünk részei. Gondoljunk csak az utca kövekre, vagy a rómaiak által épített úthálózatra, ami szintén kövekből épült. Ezen járunk, kelünk nap mint nap. Házaink és épületeink alapja a kő.
olyan mélyre kell mindig leásni a talajban, amíg eljutnak a kő szikláig, hogy biztos alapokra építkezzenek, és biztos alapokra építsék a házat. És házainknak az építő elemei is kövekből vannak nagyon sokszor. És ha csak a mindennapi életünkbe gondolunk bele, a konyhában például a köszörű követ még ma is gyakran használjuk. Azt látjuk tehát, hogy sokoldalúan felhasználható a kő életünkben és mindennapjainkban. Azért olyan fontos, mert szilárd, megbízható, nagy mennyiségben fordul elő, és valóban komoly erőt hordoz. Természetesen a hétköznapokban használati tárgyak és köveken kívül vannak rendkívüli és vannak híres kövek is. Gondoljunk csak a drága kövekre. Gondoljunk csak arra a gyémántra, amit ugye úgy hívnak, hogy dél csillaga, az is egy kő, egy drága kő, ami több mint 500 karát, hatalmas értéket hordoz. De vannak híres kövek, például a Rosetti kő a British Múzeumban, amely alapján megfejtették a hieroglifákat. De mondhatnánk a Stonehenge köveit, vagy a húsvét szigeteknek a híres kőszobrait is. És vannak legendás kövek, amiket mesékben, mondákban a bölcsek kövének, vagy éppen a Szent Grálnak neveznek. Mégis mindezeknél a köveknél fontosabb, értékesebb és az életünket meghatározó kőről szól az igénk. Azt mondja Isten, egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Mikor szokták letenni a köveket? Nyilvánvalóan alapkő letételről gondolkodhatunk ilyenkor, amikor egy ünnepélyes ceremónia keretében, biztos sokat láttunk már ilyet tévében, vagy talán személyesen is, amikor egy kis dobozba vagy hengerbe beleteszik az alapító iratot, vagy valamilyen fontos iratot, azt behelyezik a földbe, az alapba, és ezzel szimbolikusan ugye elkezdődik az építkezés. Ez jelzi annak a munkának a kezdetét, ami ott beindul. Valami új készül, és ez a kicsiny földbe helyezett henger, ez a kicsiny földbe helyezett dolog csak a kezdet, és annak a jele, hogy lesz folytatás. Igen, kedves testvéreim, Isten 2000 évvel ezelőtt a júdeai Betlehemben, egy istálóban letett egy kicsiny és jelentéktelennek látszó alapkövet. Aztán ez a kő, ahogy Dániel próféta mondja, elkezdett növekedni. És addig növekedett, míg minden bálványt ledöntött, és benőtte, és betöltötte az egész földet. Lehet, hogy, kedves testvérem, a te életedben is volt már ilyen alapkőletétel. Talán kicsinnek és jelentéktelennek tűnik, de ha engedsz neki, engedsz ennek a kősziklának a szívedben, engedsz az Úr Jézus Krisztusnak, akkor benned is növekedni kezd. És most, kedves testvéreim, ehhez a ponthoz eljutva fel kell tennünk néhány kérdést. Hol tart a mi életünkben a mi lelki építkezésünk? Van-e már egyáltalán szilárd alap, szilárd kőszikla az életünkben? Van-e hitünk Jézus Krisztusban, van-e üdvbizonyosságunk? Valóban Jézus-e az életünk alapja? Vagy még mindig alap nélkül sodródunk ide-oda a világban az árral? Kedves testvérem, hogyha nem Jézus az életed alapja, akkor bizonyosan lesz az életedben legalább egy olyan vihar, amely összedönti azt a szilárdnak hit épületet, amit te a saját erődből, saját magadnak építettél. Mit gondolsz, miért van annyi összeomlott élet ebben a világban? Miért van annyi sodródó élet? Miért sodródnak annyian az árral? Mert hiányzik az életükből Jézus, hiányzik az életükből a kőszikla. Sodródnak ide-oda az árral, mert nem veszik komolyan azt, amit Vas Albert olyan szépen fogalmaz meg az egyik versében, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Igen, kedves testvéreim, elfut a víz, elfutnak az élet árjai, a különböző izmusok, elfut az idő is, egyedül Jézus Krisztus, az örökkévaló kőszikla marad meg. És egyedül azok maradnak meg az élet árjában és viharaiban, akik erre a kősziklára építenek. De mit jelent Jézus Krisztusra alapozni? Mit jelent az, hogy benne bízom, és ráhagyom magam, és megállok az ő ígéretein. Nem más ez, mint a hitünk, a bizalmunk, amit, mint egy kezet kinyújtunk az Isten felé, hogy elfogadjuk az ő áldásait és ajándékait. Nem jelent ez más, mint hogy rábízom teljesen az életemet, a szavaimat, a gondolataimat, a tetteimet, a döntéseimet. És tudom és hiszem, hogy a Jézusba vetett reménység nem szégyenít meg. Sok-sok más reménység, pótlék van, ami megszégyeníti az embert, és amiben csalódnunk kell idővel. De Jézus Krisztusban nem szégyenülünk meg. Amikor teljesen ráhagyjuk és rábízzuk magunkat, valaki így fogalmazta ezt, hogy a hit ugrása. Amikor minden lehetetlennek tűnik, amikor teljesen irracionális az, hogy én most bízzak Istenben, egy olyan helyzetbe kerül az életem, amikor nem tűnik semmi megoldás, semmi kimenekedés, akkor is benne bízom. Ez az a bizalom, az a hit, az a fajta ráhagyatkozás, ami volt Péterben is. Amikor egyik első alkalommal találkozott Jézussal, és egy fárasztó, munkás éjszaka után, amikor nem fogott semmit, Jézus mégis azt mondja neki, hogy menj be, evezz a mélyre, és vesd ki a hálót. Ez minden tapasztalattal, minden logikus meggondolással tökéletesen ellentétes volt. És mit mond Péter? Igaz, hogy egész éjszaka fáradtam, igaz, hogy kimerültem, és nem fogtam semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Ez az az alap, ez az a hit, ez az a bizalom, ami a mi életünket is gyümölcsözővé teheti. Ha már nagyon sokszor kivetettük a hálunkat, hogy fogjunk egy kis örömöt, egy kis boldogságot, egy kis békességet, egy kis odafigyelést, egy kis törődést, és nem fogtunk semmit, akkor Jézus szavára vessük ki a hálót. Akkor ott vessük ki a hálót, ahova Jézus küld bennünket. Vagy a bizalomnak egy másik nagyon szép példája a kánai mennyegző, amikor Mária megmondja Jézusnak, hogy elfogyott a boruk, és egy kicsit úgy tűnik a külső szemlélő számára, hogy Jézus elég hűvösen elutasítja, Mária mégsem sértődik meg. Mégsem húzza fel az orrát, mégsem megy máshova, hanem azt mondja a szolgáknak, hogy akármit mond nektek, megtegyétek. Olyan jó lenne, hogyha bennünk is ez a hit és ez a bizalom munkálna, hogy akármit mond nekünk Jézus, gondolkodás nélkül megtennénk, tudva, hogy ő a legjobbat akarja nekünk, és hogy nála már el van készítve a megoldás. Igen, kedves testvéreim, alapozásról van szó, alapkőletételről van szó, és olyan jó lenne, hogyha ebben az új évben, ami itt áll előttünk, le tudnánk tenni egy új alapot. Ha még nincs az életünkben Jézus Krisztus, ha még nem alap az életünkben Jézus Krisztus, ha még nem minden épül az életünkben Jézus Krisztusra, akkor tegyük ebben az új esztendőben, egy új alapot tegyünk le az életünkben, és Jézus Krisztus legyen az. Sokan megtették már ezt előttünk, vagy a Szentírásban ezt olvassuk, Jézus Krisztust választották az életük alapjának. Akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban. Igen, kedves testvéreim, sokan jártak már előttünk, akik Jézusra alapozták az életüket, és nem bánták meg. Igen, a szegletkő Jézus Krisztus. Itt jutunk el a kő következő funkciójához. Azt olvassuk a Szentírásból alapigeként felolvasott szakaszban, hogy az az alapkő, amit Isten letett, az a szegletkő és a próbakő. Igen, kedves testvéreim, nem szabad megállnunk az alapnál, hiszen az alap csak a kezdet. Építkezni kell tovább. Egyszer csak ki kell bukkannia a földből az épületnek, ahogy a növény is kibukkan egyszer a földből. Ha van mag, akkor van növény is. Ha van alap, akkor kell lennie épületnek is. Igen, kedves testvéreim, láthatóvá kell válnia, hogy Jézus az életünk alapja. Nagyon komolyan kell vennünk, hogy a hit az nem magánügy, mint ahogy az sem magánügy, ha valaki elkezd építeni egy házat. Tudjuk, aki már építkezett, tudja, hogy mennyi utánajárás, hány helyen kell bejelenteni, engedélyt kérni. hogyha elkezd építeni egy házat. Így a hitünk épülete is nem magánügy, hanem igenis közügy, és láthatóvá kell válnia. Az életünkön meg kell látszódnia, hogy Jézushoz tartozunk. Ahogy az épület az építészt, a tervezőt dicséri, úgy kell a mi életünk épületének is Jézus Krisztust dicsőítenie. Nem csak az alapnak kell Jézusnak lenni az életünkben. Jézus kell legyen az építész, Jézus kell legyen az, akinek a tervei alapján építenünk kell az életünket. Az ő tervei alapján kell a továbbtanulás, a munkahely, a szomszédok, a barátok, a társ és sok-sok minden felől döntenünk, a pénzügyeink, a gondolataink, a vágyaink felől is. Éppen ezért mondja Pál apostol, hogy nem mindegy, hogy mit építünk arra az alapra, aki Jézus Krisztus. Nem mindegy, hogy mit építünk a krisztusi alapra. Tudjuk a korintusi levélből, hogy a kősziklára lehet építeni fát, szénát és kozdorját, de lehet építeni aranyat, ezüstöt és drágakövet is. Az egyik elvész, az egyik elmúlik, az egyik haszontalan, a másik viszont jó és hasznos és építő. De hogyan döntheti el a hívő ember, akinek már a szívében Jézus Krisztus az Úr, akinek az életében már ő az alap, hogyan döntheti el, hogy mi az, amit beépíthet ebbe a szent épületbe? Az egyik mércénk, kedves testvéreim, éppen a szegletkő. Tudjuk, hogy a szegletkő az nem csak az alapkövet jelenti, hanem egy olyan kő is volt, arra is használták régen, ami mérce volt. A többi kőnek a méretét a szegletkőhöz igazították. Tulajdonképpen egy minta volt, ahogy a jeruzsálemi templom köveit is egyformára faragták, és egy minta szerint készítették el, úgy kell a mi életünket is az isteni szegletkőhöz, Jézus Krisztushoz alakítanunk. Mindent, amit be akarunk építeni az életünkbe, Jézus Krisztushoz kell igazítanunk. Beszéljünk először a tervezővel, beszéljünk először az építésszel, és csak utána építsük be az életünkbe azt a követ, amit éppen elénk hozott a sors. Akár embert, akár vallást, akár gyógymódot, akár munkahelyet, hobbit, könyvet, filmet vagy honlapot, mindent Istennel beszéljünk meg. A másik tulajdonsága ennek a kőnek, hogy próbakő. Azt mondja a Pál apostol, mindent tegyetek próbára, és ami jó, azt megtartsátok. Ami pedig kár és szemét, az dobjátok oda, ahova való, a szemetesbe. Igen, kedves testvéreim, a próbakövet arra használták, hogy az arany megmunkálásának és tesztelésének eszköze legyen. Egy próbakövön csiszolták mindig az aranyat, és csiszolják még ma is nagyon sok helyen, egy nagyon kemény, fekete kövön, ami nem odavaló az arany ércre, vagy az aranyra, már a megmunkált aranyra, azt lecsiszolják róla, így még fényesebbé teszik a fémet, és láthatóvá teszik azt is, hogyha valami hamisítvány. Hiszen ezen a próbakövön dőlt el, hogy valami igazi arany, vagy valami hamis csupán. És olyan jó lenne, kedves testvéreim, amikor annyi mindenféle tanítással, vallással és filozófiával, meg életmóddal találkozunk a mai világban, olyan jó lenne, ha egy kicsit megkapargatnánk a dolgok felszínét, mert valóban igaz a közmondás, hogy nem minden arany, ami fénylik. Nézzük meg mindennek, mi van a hátterében, mi az alapja, milyen erők vannak a háttérben, mi mozgatja. Mert attól, hogy valami külsőre jónak tűnik, vagy célra vezetőnek tűnik, nem jelenti azt, hogy a háttere is jó és hasznos, életet segítő és építő. Egyetlen területére szeretném csak felhívni a figyelmünket az életnek, ez pedig az okkultizmus, ami tipikusan erről szól, hogy aranynak látszik, és mégsem az. Mindazok a dolgok, amik rejtettek, amik titkosak, olyan misztikusak, olyan érdekesnek tűnnek, csak éppen a háttérben az életet romboló és az embert elpusztítani akaró erők állnak. Azt akarják ugyanis, hogy ne az Istentől várjuk a boldogságunkat, ne az Istentől várjuk a reménységünket, ne Istentől várjuk az előrehaladásunkat, hanem a szerencsétől, meg különböző babonaságtól, meg jóslástól, meg horoszkóptól, meg egyebektől. Felszínen ártatlannak tűnik, vagy még talán jónak is tűnik, de ha megkapargatjuk egy kicsit ezen a krisztusi próbakövön, akkor kitűnik, hogy nemhogy nem arany az, amit nekünk adnak, hanem kifejezetten méreg. Isten bennünket is ezen a próbakövön csiszolgat, nem csak nekünk kell próbára tennünk azokat a dolgokat, amikkel találkozunk, hanem Isten bennünket is a próbák kövén csiszol. Megtisztít mindattól, ami salak, megtisztít mindattól, ami káros, ami elválaszt tőle, ami romlásunkra van. És ezek a csiszolások, ezek a próbák, ezek a finomítások azért vannak, hogy aztán még jobban tündököljön a mi életünknek az aranya, még jobban látszódjék meg rajtunk az Isten szeretete és dicsősége. Igen, kedves testvéreim, újra eljutottunk oda, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, van-e már szilárd alapunk, ami kiállja az idők próbáját és az élet viharait? Hiszünk-e Jézus Krisztusban, mint a mi személyes megváltunkban? Tőle kérjük és várjuk-e a bűnbocsánatot, az örök életet, és nem csak a túlvilági boldogságot, hanem az evilági boldogságot is? Tényleg tőle kérjük-e, tényleg nála keressük-e, hogy megelégszünk holmi pótszerekkel? Épül-e a lelki házad, kedves testvéreim? Kedves testvéreim, és azzá épül-e, amivé kell? Hiszen templommá kell épülnie az életünknek, ahogy olvassuk a Szentírásban, menedékké kell lennie az életünknek mások számára, olyan menedékké, ami életre segít, ami elvezet Istenhez. Hiszen ez a cél. Isten azért tette Jézus Krisztus alapját az életünkbe, hogy bennünk építse fel az ő országát, amely örök, teljes és boldog. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, ha el tudnánk mondani, ha meg tudnánk mutatni másoknak is, hogy nem muszáj sodródni, hogy nem muszáj elkárhozni és a kárhozatba rohanni ezzel a világgal. Akiben lehet bízni, akiben lehet kapaszkodni, akin meg lehet állni, az Jézus Krisztus. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk engedni, hogy Jézus növekedjen bennünk, és lehessünk mi is olyan épülete az Istennek, ami a tervezőt, az Isten dicséri. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk odafordulni a mi fele barátainkhoz is, azzal a mentő szeretettel, hogy nekik is megmutassuk, hogy van biztos alap Jézus Krisztusban. Így élhetjük mi magunk is békességben és biztonságban az életünket. Ha Jézusra alapozunk, kedves testvéreim, ha hozzáigazítjuk az életünket, akkor mindent, amit az életünkbe beengedünk, Jézus Krisztus mércéjén kell megmérnünk. Akkor nem fogunk ezzel a világgal a kárhozatba rohanni, akkor nem fognak megkötözni a vágyaink, az önzésünk, a hiúságunk, akkor nem fogunk a korszellemnek, vagy a különböző izmusoknak és divatoknak hódolni és szolgálni, hanem akkor szilárdan megállhatunk a hitben. Kedves testvéreim, akinek Jézus Krisztus az élete alapja, annak nem kell menekülnie a problémák elől, mert tudja és hiszi, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Azzal fejezi be az igét, ezt az igeverset a Szentíró, aki benne hisz, az nem fut. Igen, kedves testvéreim, aki Jézus Krisztusban hisz, aki rá alapozza az életét, az nem fut, az nem menekül el. Aki Jézusban hisz, nem kell meneküljön saját maga, a lelkiismeret furdalása vagy a bűnei elől, mert tudja és hiszi, hogy Jézus kezében már kész van a megoldás, kész van a kegyelem, tudja és hiszi, hogyha megvallja bűneit, hű és igaz, hogy megbocsátja Isten az ő bűneit. Aki hiszi Jézusban, az nem menekül kétes eredetű gyógymódokba, mert tudja és hiszi, hogy ő a te gyógyítód, és amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Aki hiszi Jézusban, nem menekül kölcsönökbe, mert tudja és hiszi, hogy Isten gyermekei nem lesznek kenyérkéregetők.
Aki Jézusban hisz, nem menekül bele egy társkapcsolatba, csak azért, hogy legyen, vagy mert mások is ezt csinálják, mert tudja és hiszi, hogy Isten lesz az, aki hozzáérő segítőtársat szerez neki. Aki hisz Jézusban, az nem fut, nem menekül az élvezetekbe, mert hiszi és tudja, hogy Isten neki annál sokkal többet adhat, és hogy az Isten jobbján gyönyörűségek vannak örökké. És aki hiszi Jézusban, nem menekül az anyagi javak hajszolásába, mert hiszi és tudja, hogy a mi országunk nem e világból való, és Isten olyan országot készített az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve el sem tud gondolni. És aki hiszi Jézusban, az nem menekül az öngyilkosságba, mert tudja és hiszi, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Igen, kedves testvéreim, a most felolvasott néhány igei idézet csak egy kis kiragadott szemelvény abból a sok-sok áldásból, abból a sok-sok ígéretből, amit azoknak ad Isten, akik Jézus Krisztusra alapozzák az életüket. Isten 2000 évvel ezelőtt lerakott egy szegletkövet, egy próbakövet, egy alapkövet, amely szilárdan megáll az idők és a világ sodrásai között. Ha valaki erre a kősziklára építi az életét, az biztosan megmarad, az biztosan üdvözül, annak biztosan teljes és boldog lesz az élete. Kedves testvéreim, visszatérve a kezdő képhez, ez az a papírba csomagolt kő, ez az a kőszikla a Szentírás lapjain, amely így olvasható a János evangélium a 3. részének 16. versében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az a kőszikla, kedves testvéreim, ez az a szeretet, ami az Isten kőbevésett szeretete, ami eljött közénk Jézus Krisztusban, aki kínálja most is számunkra a bűnbocsánatot, az örök életet, a lelki táplálékot. Ő az, akire ma is lehet építeni, aki ma is ugyanaz, mint volt, és ugyanaz lesz mindig. Ő az, aki időt álló, aki érték álló, és soha nem késő elkezdeni építeni a Jézus Krisztusi alapra. Ha még eddig nincs ott az életünkben, akkor engedjük, hogy Isten fektesse le ezt az alapkövet az életünkbe. Ha pedig már ott van, és ráépül az életünk, akkor mindent azon a szegletkövön és azon a próbakövön próbáljunk ki, amit be akarunk építeni az életünkbe, mindent Jézus Krisztussal beszéljünk meg. Adja Isten, hogy mindnyájan Jézus Krisztusra alapozzuk az életünket, benne higgyünk, és benne hívén életünk legyen, és bűvölködjünk. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ebben a sodródó világban, ahol minden olyan bizonytalan, és olyan sokszor mi magunk is elveszítjük a lábunk alól a talajt, köszönjük, hogy te adtál egy biztos pontot, egy szilárd kősziklát Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy rá alapozhatjuk, rá építhetjük az életünket. Bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor máshol kerestük a boldogságot, más reményekbe kapaszkodtunk, másra próbáltunk alapozni. Azt szeretnénk, hogyha Jézus Krisztus lenne az egyetlen alap az életünkben. Olyan jó lenne, hogyha a hétköznapjainkban, minden döntésünkben meg tudnánk vizsgálni, hogy mi a te jó, szent és tökéletes akaratod. Hogyha tudnánk azon a próbakövön, azon a szegletkövön megpróbálni mindent, mindent Jézus Krisztushoz és az ő igéjéhez igazítani, ami az életünkbe bemegy, és ami ki is megy, akár az ajkunkon is. Hogy tudjuk a szavainkat, a tetteinket, a gondolatainkat mindent Krisztushoz igazítani. Így kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te légy továbbra is a mi őriző pásztorunk, te légy a mi kősziklánk, a mi menedékünk. Tudjuk, hogy ha benned hiszünk, és rád alapozunk, akkor nem kell futnunk, nem kell menekülnünk az élet gondjai elől, mert biztosan megállhatunk Jézus Krisztusban. Köszönjük ezt az áldást, és azért könyörgünk, hogy mindazok, akiknek az élete bizonytalanságban van, nehézségek között hányódik, tudjanak megerősödni és megszilárdulni Krisztusban. Így könyörgünk a betegeinkért, hogy Te adj gyógyulást nekik, a gyászolóknak Te adj vigasztalást, hozzuk eléd egyházunkat, nemzetünket, hogy Te adj ébredést, Te adj reformációt, add, hogy vissza tudjunk találni a krisztusi alapokhoz, és ez az ország is, és benne minden egyes ember tudja Jézus Krisztusra alapozni az életét. De kezd velünk, mennyei atyánk, kezd bennünk ezt az alapozó és építő munkát, Te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.